Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunkat énekeljük, a 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvérek! Köszönöm. A 256. énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük. 256. énekünket az első 6 versével. Az első verse így kezdődik: Irgalmaz Úristen, immáron én nékem.
Irgalmaz Úristen,
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy a mai napon is eljöhetünk a templomba. Köszönjük néked, hogy ide vonzottál minket a te igédhez, jelenlétedbe, ahol letehetjük a bűneink terhét, ahol megragadhatjuk kegyelmedet. Ide jöhetünk, ahol elmondhatjuk a bánatunkat, és megvigasztalsz minket. Ide jöhetünk, hogy a terheinket rád bízzuk, letegyük elébéd, és megkönnyítsél bennünket, biztatva minket, hogy átveszed a mi terheinket. Köszönjük te néked, hogy jöhetünk hozzád a gyászunkkal, azért, hogy töröd le a könnyeinket. Köszönjük néked, hogy jöhetünk elébéd a jövőtől való félelmeinkkel, azért, hogy beléd vessük a bizalmunkat, és eloszoljanak ezek belőlünk. Légy áldott, Urunk, hogy ahogy vagyunk, jöhetünk te hozzád, és biztosak lehetünk abban, hogy imádságainkat meghallgatod, hiszen azt mondtad, hogy aki hozzád jön, azt te semmiképpen el nem küldöd magadtól. Köszönjük néked, hogy így lehetünk most a te színed előtt, és így kérhetünk arról, hogy szóljál hozzánk, a te bölcsességed szerint, és azt mond, amire nekünk szükségünk van ezen a mai napon is. Kérünk, hogy legyél itt velünk, és áldj meg minden helyet, ahol a mai napon megszólal a te igéd szerte az országba, országhatáron kívül. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, áldott megváltunk, áldott Úrunk Jézus. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és figyelemmel hallgassátok Istenünk igéjét János evangéliumának 6. részéből, a 35. verstől a 40. versig. Tehát János evangéliumának 6. részéből, a 35. verstől a 40. versig. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám jön, semmiképp meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjazik soha. De mondtam nektek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nékem ad az atya, én hozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon hallhattuk az Úr Jézus tanítását a királyi mennyegzőről mondott példázat alapján. Emlékezhettek, hogy ebben a példázatában olyan magától értetődő egyszerűséggel állított egymás mellé két igazságot. Egyfelől hangsúlyozta, hogy az ember felelős azért, hogy mit válaszol arra, amikor Isten meghívja őt az üdvösségre. Másfelől azt hangsúlyozta, hogy csak Isten választottai fogadják el a meghívást a bárány mennyegzőjére, az Isten országába. Nyilván az utóbbin van a hangsúly, de nem annyira, hogy kioltsa az elsőnek mélységes jelentőségét és komolyságát. A mai igeszakaszunkban is megfigyelhető ugyanez a kettősség, hiszen az Úr Jézus itt is beszél az isteni kiválasztásról, beszél azokról, akiket az Atya neki ajándékozott, neki adott, és ugyanakkor beszél az emberi felelősségről is. Arról, hogy az embereknek hozzá kellene jönniük, hinni kellene ő benne. De ők nem akarnak. Itt is megfigyelhető ez a kettősség, ami a mi elménknek sokszor igen nagy feszültséget szokott okozni, amint erről a múltkoriban beszéltünk. Pedig ez a két dolog mégiscsak látszólag ellentétes. Az Isten kiválasztása nem oldja ki az emberi felelősséget. És az emberi felelősség nem teszi fölöslegessé az isteni kiválasztást. Olyan ez, mint mikor a feleségem fonott kalácsot készít, aztán a tésztát ketté osztja, egy fonatot készít belőle, aztán a két tésztadarabot ügyesen egybe fonja. És így lesz belőle egy szép ilyen vasárnapi reggeli kalács. Valahogy az Úr is úgy szövi egybe ezt a két igazságot, és lesz belőle egy igazság. Persze lehet, tudom, 3-4 fonatból is készíteni azt, de van, amikor csak kettőből készül. Akkor ugyanolyan finom. Summa-summárom, hogy ez is egy ilyen krisztusi kalács, amit elszabad fogyasztanunk hit által, hívő szívvel, hogy igen, Isten kiválasztott embereket arra, hogy ott legyenek a bárány mennyegzőjén, utána meghívja őket, és utána teljesen felelősek azért az emberek, hogy mit válaszolnak erre a hívásra. És ha elutasítják, akkor azért fognak elveszni, mert elutasították. Azért jutnak a pokorra, mert nem kellett nekik a meghívó. Nem fogadták el, visszadobták. Nos, egy kicsit a mai alkalommal tovább lépnék, és ebből a mai felolvasott igényből nem ezt a kettősséget emelném ki, hanem arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy az Úr Jézus ebben a beszédében is, amit hallottunk, ablakot nyit egy még mélyebb bibliai igazságra. Egy még alapvetőbb, egy még tündöklőbb igazságra, tudnélik az Istennek a szuverenitására. Ez a fogalom, a szuverenitás fogalma, ez egy latin fogalomnak a franciásított változata, amiből aztán visszalatinosították ezt a fogalmat. A magyar teológusok úgy fordították le magyar nyelvre ezt a fogalmat, hogy Isten mindenható urasága, Isten szuverenitása egyenlő Isten mindenható urasága. Vagyis azt akarja ez a fogalom aláhúzni, hogy Istennek van egy ilyen tulajdonsága, hogy ő az egész teremtett mindenség fölött uralkodik. Irányít mindent. A királyságot juttatja eszünkbe egyébként ez a fogalom. Egy király, aki uralkodik az ő birodalmán, és annak minden zege zuga fölött ő rendelkezik. Isten is uralkodik, mint király, az egész mindenség, minden zege zuga fölött. Ez az ő csodálatos tulajdonsága. Ezt a tulajdonságát az egész Biblia hangsúlyozza. Most itt azt mondtam, hogy Jézus ablakot nyit erre. Igen, ablakot nyit az ő szavaival, de már az Ószövetségben is ott van, meg aztán az Új Szövetség többi részében is ott ragyog Isten mindenható uraságának a gondolata és tanítása. Maga ez a fogalom, hogy a szuverén Isten, ez nincs benne a Bibliában, ugyanúgy, mint hogy a Szent Háromság sincs benne, de maga a tény, maga a dolog benne van a Szentírásban. Isten ura az egész teremtett mindenségnek. Egy igét szoktak leginkább elővenni az igemagyarázók, amikor ezt magyarázzák, ez pedig Ézsaiás könyvének a 46. része, 9-10. Verse, ahol ezt olvassuk, tehát Ézsaiás 46-9-10. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más. Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, régen a még meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Ezt a mondatot nem egy próféta mondta, bár ő írta le, hanem Isten mondta önmagáról. És az első ilyen állítás ebben az igében, hogy ő teljesen egyedülálló, senki nem hasonló hozzá. Aztán folytatja azzal, hogy meg tudja mondani a jövendőt, előre megmondom a jövendőt. régen a még meg nem történt dolgokat, előre megmondja a jövendőt, és utána ennek az igének a harmadik nagy tanítása, hogy nem azért tudja megmondani, mert minden tudó, hanem azért tudja megmondani, mert ő határozta el, hogy mi fog történni, és ő viszi véghez azt, ami történik. Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Tehát Isten nem egy olyas valaki, aki ül a kristálygömbje felett, és kiolvassa belőle, hogy az emberek mit tesznek majd, és akkor így újabb ismeretekre tesz szert a jövendő felől, amiket addig nem tudott volna, hanem ő az, aki eltervezte a világnak a menetét, a történéseket, és aztán lépésről lépésre a terveit megvalósítja, megalkotja. Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Ez az isteni szuverenitás, ez nagyon-nagyon megragadja az embernek az elméjét, a szívét, és nem is baj ez. Egy 20. századi református teológus volt, nemigen ismeritek ti, mert már idősebb generációhoz tartozott, még nagyapám generációjához, úgy hívták, hogy Hörömpő Gergely bácsi. Gergely bácsi azt írta az egyik írásába, hogy nincsen sem égen, sem földön, sem jelenben, sem jövőben, időben, örökké valóságban egyetlen pont vagy mozzanat se, ami akaratán kívül történne. Akarata előtt nincs gát, megkötöttség, korlát. Akaratában teljesen szabad, mindenható. Öröktől fogva és örökké való létében szüntelenül munkáló, teremtő, fenntartó, gondviselő. A mindenségben az ő rendje, törvényei, akarata érvényesülnek. Mindennek ő a végoka, hajtó ereje, kormányzója és célja. Ahogy a római levélben olvassuk, tőle, általa és reá nézve vannak mindenek. A mindenség a maga egészében és legapróbb részleteiben is az ő parancs szava szerint él és működik. Ő ura a szentnek és profánnak, és nincs egyetlen egy zuga sem a mindenségnek, kultúrának, ami felett ne ő uralkodna. Most idézhetnék itt Spurgeontől, híres angol igehirdetőnktől, vagy egy másik híres gondolkodótól, Pink nevű testvérünktől, aki egy könyvet is írt az Isten szuverenitásáról, amit magyarul is lehet olvasni. De ezek mind ugyanezt mondják. És én is ezt mondom most röviden összefoglalva, Isten szuverenitása azt jelenti, hogy ő a teremtett világában, az általa teremtett világban mindent és mindenkit, a teremtéstől fogva mindvégig irányítása, ellenőrzése alatt tart. Ő az egész teremtmény világának a korlátlan ura. Ő mindent kontroll alatt tart, de őt senki nem tartja kontroll alatt. Ő Isten. Így is lehetne egyszerűen kifejezni. Ez jelenti azt, hogy ő Isten. Ezért Isten, mert ő ural mindent, de őt nem uralja senki. Így mondja a 115. Zsoltár, a mi Istenünk a mennyben van, és amit csak akar, megcselekszi. Dániel könyvébe pedig ezt olvassuk, a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében, a föld lakosai között. És nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és azt mondhatná neki, mit cselekedtél. Tehát Istennek ez a lenyűgöző, mindenható uraság, amivel megtervezi előre a dolgokat, és aztán utána szépen kivitelezi azokat a dolgokat. Ez az ő szuverenitása. De nézzük ennek második pontunkban néhány érvényesülési területét. Néhány példát mondok a Szentírásból. Isten abszolút uralma például érvényesül a természet világa felett. Nincs az a jelentéktelennek tűnő természeti esemény, amit ne ő dirigálna. Jézus azt mondja, nem de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. A ti atyátok akarata nélkül. Nektek pedig még a fejetek hajszálai számon vannak tartva, mondja. Ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak is vagytok. Milyen különös ez. Ugye az Isten parancsa nélkül, testvérek, sok milliónyi kis madárka közül egy se pusztul el. Még a legkisebb madárkák se. Jónás könyvébe Isten szuverénen parancsol, halat küld, hogy elnyelje Jónást. Így olvassuk az igébe. Isten küldött egy halat. A hal megment. Elnyelte Jónást. Aztán ugyanott olvassuk, hogy egy növénynek parancsot ad Isten, hogy növekedjen. A növény fölnövekszik. Aztán küld Isten egy férget, ami elpusztítja azt a növényt, ami Jónásnak szép árnyékot adott a nagy melegbe. Hát úgy tűnik, hogy Isten még a halakon, a földi férgeken, a növényeken is uralkodik, és azok is az ő parancsszavát hajtják végre. Sőt, a csillagok is az ő parancsára ragyognak. Ezt olvassuk az Ézsaiás könyvébe. Emeljétek fel magasba szemeiteket, és lássátok meg azokat. Ki teremtette azokat? Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Amíg történik a természetben, leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Oly havat ad, mint a gyapjú, szórja a deret, mint a port, darabokban szórja le jegét, kiállhatna meg fagya előtt. Jobb könyvében olvassuk. Isten lehelete által támad a jég, szorul össze a víznek szélessége. Nedvességgel öntözi meg a felleget, áttörje a borulatot az ő villáma. És az körös körül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, amit parancsolt nekik, a föld kerekségének színén. Hát Isten állatok, növények, a kozmosz csillagai, a földi időjárás parancsolója. Az ő kezébe van minden. De Isten kezébe van természetesen a világnak a vezető rétege. Elmehetünk választani, és nem mindegy, hogy hogyan választunk, de a választások eredménye mindig Istenen múlik. Ő ebben is döntő szerepet játszik. Azt mondja Dániel könyvébe, ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és emel királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Aztán később a negyedik részbe a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja, akinek akarja azt, és az emberek között az alábbalót emeli fel arra. Hát Isten a politikusokat is, hogy így mondjam, a kezébe tartja. Így ezt leolvashatjuk különösen például az Úr Jézusnak a halála történéseiről. Hiszen akkor összeültek az akkori világ nagyjai. Heródes, Pilátus, a zsidó vezetők. Összegyűltek, hogy elítéljék Jézust. De ekkor is csak Isten akaratát hajtották végre. Azt olvassuk, hogy így imádkoznak a hívők, az első keresztény gyülekezet, felálltak a föld királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad Jézus ellen, akit felkentél, Heródes, Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. A legsúlyosabb bűn, amit vala emberek elkövettek, Isten tervébe benne volt, és aztán azok az emberek azt végrehajtották. És éppen a gonosztett által győzte le Isten a bűnt, a halált, a sátánt, és váltott meg bennünket, az ő népét. Az ő keze intézte a mi megváltásunkat is. Mint ahogy aztán az ő keze intézi azt is, hogy hitre jussunk. Hitre jussunk. Azt mondja az Úr Jézus itt éppen a felolvasott ige szakaszunk után egy pár mondattal, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az Atya vonza őt. Az jön hozzám, akit az Atya vonz hozzám. Az ő keze adja nekünk a bűnbánatot, a megtéréshez. Az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. Kicsoda adja a megtérést? És felocsúdnának az ördög tőréből, fogjuk át tétetvén az Úr szolgájától az Isten akaratára. És az már kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka, ez nem cselekedetekből, hogy senki ne dicsekedjen. Az, hogy mi hiszünk Jézusba, Jézushoz jövünk, bűnbánatot tartunk, mindez Isten szuverén munkája az életünkbe. Természetesen az is, ami mindezt megelőzi, emlékezzetek most a kiválasztásra. A kiválasztás is az Isten szuverén cselekedete. Az Efézusi levél első részének az első verseit olvassátok el. Világosan elmondja az apostol, hogy Isten a világ teremtés előtt Krisztusnak ajándékozott bennünket, hogy ő megváltson minket. Kiválasztott minket ő benne világ alapítása előtt. Hát ő a szuverén úr, aki a teremtményeivel azt tesz, amit akar. Még egy dolgot mondok, hogy ez is legyen előttünk. Isten szuverén módon kezeli a szenvedést is. A bűneset utáni világban természetesen sok szenvedés van, a hívőket is sok szenvedés éri. Ez a szenvedés is Isten akaratából van. Ő intézi ezt így, testvérek. Azt mondja Péter apostol az első levele negyedik részébe, annak okáért, akik Isten akaratából szenvednek, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jó cselekedvén, írja a kis-ázsiai üldözött keresztjéneknek. De ugyanitt felidézhetem nektek az Úr Jézust is, nálánál jobban senki nem szenvedett, és halt igazságtalan halált. És mégis azt mondja az írás, hogy ez az egész dolog Isten elvégzett tanácsából és rendeléséből történt. Péter így prédikál róla a pünkösdi prédikációjába. Hogyha betegség ránk támad, megrodjanunk, az Úr azt mondja, kiadott szájat az embernek, avagy kitesz némává, vagy siketté, látóvá, vagy vakká. Nem, de én az Úrtól van. Ez is az Úrtól jön. Ez is az Úrtól jön. Hogyha mégis benne vagyunk, akkor várhatunk egyébként arra is, hogy ezekből a szenvedéseinkből valami jó fog kijönni. A mi számunkra is, a kegyességünk számára is, meg az Isten dicsőségére is. És az utolsó dolgot is hadd pendítsem meg, Isten szuverén ura az életünk idejének is. Addig élünk, amíg ő akarja. Most lássátok, mondja 5 Mózes 32-39, hogy én vagyok, és nincs Isten kívülem. Én ölök és elevenítek, én sebesítek és én gyógyítok, nincs, aki kezemből megszabadítson. Vagy ugyanezt mondja Jakab 4-13-15. Noszaim már ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy évet, és kalmárkodunk, és nyerünk. Akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, mely rövid ideig látszik, aztán eltűnik. Ezt kellene mondotok, ha az Úr akarja, és élünk. Ím ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Az Isten kezébe van az életünk ideje. Így mondja Jób, amikor elveszti a gyermekeit, az Úr adta, az Úr elvette. Áldott legyen az Úrnak neve. Már csak ennyi igéből is, testvérek, érzékelhetitek ti is, meg érzékelem én is, azt az igazságot, amire Jézus ablakot nyitott, amikor annyit mondott, hogy kevesen vannak a választottak, vagy azt mondta, hogy mindaz, amit nékem adott az Atya, én hozzám jön. Ezek a mondásai, mintha kinyílna egy kis ablak, és rálátunk ezen keresztül Isten szuverenitására, Isten mindenható uraságára, ő a kiválasztásban is szuverén. Azt választja ki az üdvösségre a kárhozatba siető nagy sokaságból, amelyik ővele egyáltalán nem törődik. Azt választja ki az üdvösségre, akit akar. Az életünknek akkora időtartamot ad, amennyit akar. A szenvedést úgy méri ránk, ahogy akarja. A hitet, a bűnbánatot, a megtérést is nekünk ő adja. Mindent ő ad nekünk. Mindent. Hatalmas dolog ezt, testvérek, hogyha ezt fölfogjuk és megértjük. Így aztán eljutunk oda, amit a 268. dicséretünkben egyébként majd énekelni fogunk az Isten tisztelet végén. 18. században egy lengyel József nevű református énekíró írta ezt a szöveget. E világnak történeti lesznek akaratjából,
Nem a szerencse vezeti azokat csak vaktából, hanem úgy mennek végbe a földön, s az égbe, amint szájából kijönnek az egy fő gondviselőnek. Hát úgy a szög tetejére csapott egyet, hogy ez így van. És ez így is van. És nekünk egyébként nagyon jó ezt tudni, hogy semmi az ég egy világon nem történik, testvéreim, véletlenül, nem a vakszerencse, nem a sors, nem a természet irányítja a dolgokat, hanem ő. Ő irányítja. Az ő áldott, hatalmas terveit megvalósítja e világban, a történelem folyamán, és a történelem tulajdonképpen nem más, mint az ő akaratának a megvalósulása. Nincs azoknak igaza, akik azt mondják, hogy Isten magára hagyta a világot, a mű kész, az alkotó pihen, mert most már elvonult valahova, ránk bízta azt, hogy intézzük csak a magunk sorsát, meg a világ sorsát, de tőle függetlenül, mert átadja nekünk a terepet. Ő nem adta át senkinek a terepet. Ő továbbra is kézbe tartja itt a dolgokat. A hívőket, a nem hívőket, a természetet, mindent, nem tudunk semmit mondani, ami ne az ő kezébe nyugodna, és ne ő irányítana ezeket. Az uralom az ő vállán nyugszik, ahogy Ézsaiás könyvébe olvassuk. Nincsen igaza azoknak a progresszív percemberkéknek se, akik a nyitott teizmus ideológiáját vallják, és dühötten tagadják, hogy Isten a szuverén ura az egész természetnek és a történelemnek és az emberiségnek. Ők azt mondják, hogy Isten alkalmazkodik ahhoz, ami világban történik. Nem irányítja, hanem alkalmazkodik. Ezért ő egy folyamatosan átalakuló, dinamikusan folyamatban lévő személyiség. Nem kész valaki, nem tudja előre, mi történik holnap, mert nem rajta múlnak a dolgok, hanem az embereken, hanem nagyon figyel, és amikor látja, hogy az emberek mi, akkor ő is igazodik hozzájuk. Ezek az emberek magukat keresztényeknek nevezik, és teológusoknak. Csak a Bibliát nem hiszik, amikor Isten ezekről a dolgokról mást mond, mint amit ők. Nincs igaza azoknak az embereknek se, akiket arminiánusoknak szoktunk nevezni, akik azt mondják, hogy Isten igen szuverén, de csak korlátozottan, mert azért valójában az, hogy egy ember megtér, meg nem tér meg, az valójában az emberen múlik, és akkor ezzel Istent megfosztják a dicsőségétől. Mert mindenki tudja a világba, hogy sajnos a fele barátaink nagy része hitetlenül hal meg. Ott áll az atya, ő akarná, hogy üdvözüljenek, ott áll a fiú, ő is ott áll, ő is akarja, hogy üdvözüljön, ott áll a szent lélek is, összeteszik a kezüket, hát nem sikerült. Akartuk mi, hogy üdvözüljön, de hát megtört a mi akaratunk az ő emberi akaratán. Most egy ember áthúzza az isteni akaratot. Ez lejáratása az Istennek. Isten iránt sajnálatot kezdünk érezni. A szegény akarna valamit, de hát nem bírja elérni. Ez szembeáll azzal, amit a Bibliából tanulunk. Hogy Isten nem, őt nem kell sajnálnunk, őt úgy kell tisztelnünk, mint ahogy senkit az égvilágon nem tisztelünk a világban. És ez igaz az atyára, a fiúra és a szent lélekre. Mind a három személy együtt az egy örök Isten, szuverén úr, aki eltervez dolgokat, és utána megcsinálja. És nem ütközik bele abba, hogy na, némelyek nem akarják. Akkor is megcsinálják. És amit csinálnak, lehet, hogy bűn, azt Isten nem akarja, hogy bűn csináljanak. De mégis a bűn is be van számítva az ő terveibe. És azt is a céljaira használja fel. Számunkra ez kikutathatatlan, fölfoghatatlan, titokzatos dolog. De így van. Ezt mondja az írás. Azt javaslom tehát tényleg minnyájunknak, hogy olvassuk az ígét, gondolkozzunk ezeken a felidézett igéken, és adja nekünk Isten az ő lelkét, hogy megvilágosodjon előttünk, hogy ami Istenünk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek, milyen hatalmas Isten, milyen lenyűgözően hatalmas Isten. És akkor a harmadik ponthoz érek, hogy milyen hatásai vannak mireánk, ha ezeket megfontoljuk. Először is, testvérek, azt mondom, hogy alaposan el kell gondolkozni, hogy készek vagyunk az ellenvetéseinket megfékezni, és hatalma és kegyelme előtt is alázattal leborulni. Ez az első, amit tisztázni kell. Azt valljuk, hogy ő szuverén úr, vagy mi ragaszkodunk hozzá, hogy az ember is szuverén. És nem ő irányítja a dolgokat, hanem az ember, vagy én is az Isten mellett. Nem. Bármilyen paradoxnak is tűnik, ami véges és romlott értelmünk számára, Isten szuverén úr, és ennek nem mond ellen egyébként az, hogy mi meg felelős emberek vagyunk, mindenki. Isten angyalai is felelősek azért, amit csinálnak. A démonok is, a sátán is felelős, az emberek is felelősek. Senki nem mondhatja, hogy hát te irányítasz mindent, én csak azt csináltam, amit te, ezért betörtem, vagy megöltem valakit. Nem. Istennek vannak parancsolatai, amik ránk vonatkoznak. A 10 parancsolatra is, de a megtérés parancsára is gondoljatok. Felelős vagyok azért, hogy úgy járok, vagy nem, ahogy ő mondja. Nem kenhetek rá semmiféle felelősséget. Ő viszi az uralomnak a felelősségét, és mindent az isteni cél felé kormányoz. Tehát kérdés, hogy össze tudjuk-e magunkat úgy húzni alázatba, hogy azt mondjuk, hogy igen, Uram, te vagy az Ura a mindenségnek. Néked adatott Krisztus minden hatalom menjen és földön. És te a kezedben tartod a mindenséget, és soha nem ismersz akadályt, és nem törik meg a te akaratodat. Senki, sehogy. Hiába akarja. Aztán egy másik dolog, testvérek, hogy ha önmagunkra nézünk, soha ne gondoljuk azt, hogy az én életem egy ilyen jelentéktelen élet. Előfordulhat velünk, hogy így gondolunk önmagunkra, hogy hát engem ugye a természet hozott létre, esetleg a szüleim hoztak létre akarva, akaratlan, hát én csak úgy így vagyok, így ide csöppentem. De ne így gondolkozzunk, hanem úgy, hogy engem ő akart. Ő akart, hogy itt legyek. Az ő mindenható, szuverén akaratából van, hogy én megfogantam, világra jöttem, pont itt születtem, pont akkor születtem, pont magyarnak születtem, fiúnak vagy lánynak születtem, mindez tőle van. És azért alkotott engem, hogy őt dicsérjem, és véghez vigyem itt a földön azokat az előre elkészített jó tetteket, amiket nekem elkészített, és így dicsérjem őt. Nem céltalan, nem értelmetlen az életem, mert ha a vaksors hoz engem létre, a szerencse hoz létre, a természet hoz, akkor valóban nem beszélhetünk arról, hogy van célja, vagy van értelme az életnek, de így van. Van célja is, és van értelme is. Milyen fontos, hogy tudjuk, hogy Isten uralkodik, és az életünket is ő adta. Aztán, ha a megváltásunkra gondolunk, testvérek, hát Isten végezte el a megváltásunkat Krisztus által. Ő akarta, hogy ez elvégződjön ott a kereszten, amit Krisztus ott csinált, hogy fölkiáltson, hogy elvégezte. Tehát ez az Istennek az akarata. A megváltásunk Isten akaratából van. És az, hogy eljut hozzánk ez az örömhír, ez az evangélium, hogy a fogadó igén hallottátok, hogy az Isten a napvilágra hozta az evangéliumot, hogy nem elrejtette, eldugta valami sötét zubból, senki nem találja meg, hanem közhírré tette, hogy mindenki tudja, hogy hogy kerülheti el a poklot, és hogy juthat el a mennybe. Eljut hozzánk ez az információ, és halljuk, hogy Krisztus által van üdvösségünk. És utána halljuk a hívást, hogy bízzál Krisztusba. Aki hisz a fiúba, örök élete van, és aki engem követ, az nem marad a sötétségben, hanem az életre jut. Hát milyen csodálatos ez, hogy Istent imádhatjuk a megváltásunkért, azért, hogy nem csak megváltatott a kereszten 2000 éve, hanem még el is juttatta hozzánk ezt az örömhírt, utána elsegített arra az ő szuverén akaratából, hogy higgyük ezt az egészet. Legyen áldott a neve. Imádkozzunk nagyobb odaadással. Ez is ide tartozik. Nagyobb odaadással. Járuljunk bizalommal, testvérek, a kegyelem trónja elé, abban a tudatban, hogy ott egy olyas valaki ül, aki meghallgat minket az ígérete szerint. Lehet, hogy ezt se tudjuk összeegyeztetni az ő szuverenitásával, de mindegy. Mindegy, hogy össze tudjuk egyeztetni. Azt mondja nekünk az Úr, hogy imádkozzatok. Zörgessetek, kopogjatok. Mondjuk. Nem mondjuk, nem imádkozom, ma úgyis szuverén Úr eldöntött mindent. De imádkozzatok. És buzgón kérjetek, és választ is fogtok adni ezekre az imádságokra, válaszolni is fog ezekre az imádságokra, mert nem hiába való az igaz emberek buzgó könyörgése. És menjünk, testvérek, és vessük be magunkat a misszióba. Tegyünk bizonyságot Krisztusról. Mondjuk, hogy eljött a Krisztus, aki az üdvösségre vezető egyetlen út, aki már itt a Földön is ki tudja teljesíteni az életünket, és odát is ki tudja teljesíteni. És milyen csodálatos világot készített és szerzett nekünk. Higgyetek Jézusba, aki szeret, akinél nincs hatalmasabb, nincs dicsőségesebb személy. Higgyetek ő benne, mondjuk, testvérek, az embereknek. Ne mondjuk, hogy Isten szuverén már eldöntötte, hogy ki fog üdvözülni, ki nem szólok egy szót se. Akkor hiperkálvinisták lennénk, de mi nem vagyunk hiperkálvinisták, mi keresztjének vagyunk. Akik tudnak Isten szuverenitásáról, és mégis mondják az evangéliumot. Bizonyságot tesznek Krisztusról, és hívják az embereket. Nincs reménytelen ember körülöttünk, testvérek. Nézzük a Bibliát. Pál apostolra két órával azelőtt nem mondtuk volna meg, hogy megtér. Egyszer csak megtért. Van reménytelen eset? Egy csomó ember van Jézus körül, akikre azt mondták már a zsidók is, hát ez már istentelen. Így él, így hal meg. Kész, pont. Nincs ilyen. Hallania kell az embereknek a bizonyságtételt. Legyünk bátrak ebbe a dologba. És hogyha szép dolgok érnek minket, jó dolgok az életbe, akkor mit csináljunk? Veregessük meg a vállunkat, vagy köszönjük meg az embereknek, hogy de jó, köszönjük meg neki a szép, jó dolgokat. Heidelbergi Káténak írtam föl a kérdéseit, a 27-28. Kérdését. Ha szép, jó dolgok történnek velünk, akkor háládatosak legyünk. Mert tudjuk, hogy kitől jön. Köszönöm, Uram. És ha baj ér minket, akkor is hozzáforduljunk, azt írja ott a KT. A bajok idején is. A jégeső, felsorol egy csomó ilyen csapást. Ha ezek érnek bennünket, akkor is ezekben a dolgokban is oda kapaszkodunk belé. Mert tudjuk, hogy tőle jött ez a dolog, és tudjuk, hogy nem próbál minket erőnkön felül. Jobb is, hogy kapaszkodott az Úrba, amikor bajba volt. Meg sok más hívő ember is. Kibe kapaszkodjunk? Az egyik kezével lehet, hogy megfenyít minket, nehezet küld, a másikkal meg fölkarol. És hogyha tudjuk, testvérek, hogy ő mindenek feletti Úr, aki előtt a valóság egyetlen egy kis zege vagy zuga nincs elrejtve, hanem mindent irányít, akkor ebből következik az is, hogy keressük, hogy mit akar az Úr, hogy cselekedjünk. Kutassuk a Bibliát. Ha ő szuverén Úr, itt van a Bibliában, kijelentette nekünk az ő akaratát. Keressük, kutassuk, hogy mit akar, és igyekezzünk vele összhangba lenni. Ugye? Mégpedig nem csak itt a templomba, hanem mindenhol, ahol vagyunk. Bárhol, ahol vagyunk. A munkahelyen, az utcán, bárhol. Hiszen ő ezek szerint uralkodik az egyéni élet zónája fölött, uralkodik a családi életünk zónája fölött, uralkodik a munkahelyeink fölött, a politika fölött. Uralkodik a gazdaság fölött, minden fölött ő az Úr. Hát akkor keressük, hogyha mondjuk én egy gazdasági szakember vagyok, keressem, hogy az én munkámat hogyan is kellene végeznem az ő akarata szerint. Nem biztos, hogy a közgazdasági elvek szerint kell dolgoznom, hanem az ő akarata szerint elsősorban. Ha orvos vagyok, akkor azt kutassam. Ha lelkész vagyok, azt kutassam, hogy kell nekem ezt a szolgálatot ellátni. Uram, mi a te szuverén akaratod? Nehogy csak tudjátok azt, hogy van egy szuverén akarat, és ellene törekedjetek, hanem keressétek, és próbáljunk beállni ebbe a csodálatos rendbe, amit az Isten parancsolatai szabnak meg. Nos, befejezem, mert ez egy kicsit nehéz téma, és ma ezt hiszem, hogy ennyi is elég. Lehet, hogy máskor is elég volna ennyi. Tehát amit Jézus, visszatérek oda, onnan elindultunk, hogy az Úr Jézus elmondott egy példázatot, amiben ugye beszél a kiválasztásról és mellette az emberi felelősségről, de itt egy nagyobb igazságra is ablakot nyit. Mert Isten nem csak a kiválasztásban szuverén Úr, hanem mindenbe szuverén Úr. Mindenbe szuverén Úr. És ahogy erről beszél Jézus, hogy van ilyen kiválasztás, hogy Isten a világ teremtése előtt odaadott minket ő neki, hogy üdvözítsen bennünket. De akkor ez csak olyan, mint tényleg egy kis rés, és oda kicsit behajolunk, és hirtelen szembevág minket Isten szuverenitásának a fénye, a hatalmas tündöklő dicsősége az Istennek. Kicsit furcsa az utolsó példám, amit mondok. A Vatikánból származik egy sztori. Beszélik, hogy egy alkalommal a bíborosok találkoztak II. János Pál pápával, és a római katolikus egyház világban elfoglalt helyzetéről cseréltek eszmét. Mi volt eddig, mi van most, mi nem jó, mi jó, merre kellene tartani. Ugye űzték-fűzték a szót, és akkor a pápa válatlanul fölkelt, és odament az ablakhoz, kinyitotta. Ugye a nagy hőség miatt be volt csukva az ablak, még a zsaluk is be voltak csukva, a pápa kinyitotta az ablakot, utána kinyitotta a zsalukat, és a nagyszerű római ragyogó napfény beáradt a félhomályos szobába, vagy terembe, ahol ültek. És azt mondta a pápa akkor, hogy aggiornamento, nyitás. Most mindegy, hogy ő mit értett ezen. De kicsit ilyen ez a dolog, hogy Jézus kinyit nekünk egy ablakot, amikor beszél arról, hogy van isteni kiválasztás, és kitárul az ablak, és ránk árad Isten dicsőségének a fénye. A szuverén Isten dicsőségének a fénye. Akinek a kezébe ott vagyunk, és irányítja az életünket, már mielőtt a világ meg lett volna. Már akkor is az ő kezébe voltunk, de most is az ő kezébe vagyunk. Mióta csak megfogantattunk és világra jöttünk. És ő az ő kezéből jön jó és rossz, az ő kezéből jön a hit, a Krisztusba vetett bizalom. Minden akkor történik, és úgy, ahogy ő akarja. És addig tart itt a földi életünk is, amíg ő akarja. Hadd ragyogjon ránk ez a fény. Gondoljunk ebbe bele, testvérek, és hadd tündököljön ott a mi sötét szívünk, meg gondolataink, meg érzéseink fölött ez a hatalmas Isten. Aggiornamento. Lehet, hogy nem II. János Pál volt, hanem 23. János. De ez most mindegy. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy a te tanításaid olyan csodálatra méltóak. Önmagában is olyan csodálatra méltó az, hogy van isteni kiválasztás. Hogy a kárhozatra igyekvő hatalmas ember tömegből, embermilliókról, milliárdokról van szó, mindnyájunkról. Te annak idején úgy gondoskodtál, hogy legyenek, akik majd hisznek, és akik dicsőítik a bárányt a mennyegzőn, örökön örökké. Ott lesznek az Isten országában, és magasztalják őt. És köszönjük néked, Úr Jézus, hogy ezen az igazságon túl észrevehetjük azt a szélesebb igazságot, hogy a te atyád, a mi mennyei atyánk is, szuverén, ura, mindenható ura az egész mindenségnek, ura az angyali világnak, ura a sátánnak, a démonoknak, ura az embereknek, akár hívők, akár nem hívők, és láttuk itt, hogy mindennek, még a legutolsó kis féregnek és madárkának is az ura. De ura a szeleknek, a jégnek, a hónak, az esőnek, a ragyogásnak, mindennek, ura. Köszönjük néked, hogy megtervezte és elirányítja ezt a világot abba a célba, amibe akarja. És köszönjük néked, hogy mi ismerhetjük általad ezt az atyát. És most nem csak ismerjük, hanem hisszük, és imádjuk is. Segíts, hogy le tudjuk vonni a következtetéseket a magunk számára, és a bajokban ne zúgolódjunk, hanem imádkozzunk oda, akitől jön, és hogyha jó történik, akkor is ahhoz szóljunk, akitől a jót kaptuk. Hogyha a halállal kell szembenézünk, azt is el tudjuk fogadni a te akaratod szerint. Hogyha hitre jutunk, vagy mások hitre jutnak, akkor is tudjunk téged dicsőíteni, önmagunk hitéért is, mások hitéért is. Segíts bennünket, Urunk, hogy ha te mindenhatóságodat látjuk, akkor a te akaratodat keressük lépten nyomon az életünkbe, amíg csak tart. És kérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, hogy cselekedjük is azt. Családunkba, gyülekezetbe, bárhol. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben ezeket a tanításokat, és segíts bennünket, hogy téged dicsőítő, magasztaló, előtted alázattal hódoló emberek lehessünk. Milyen kicsik vagyunk, és mi nagy vagy te, Isten. Mi nagy a te hatalmad, mi nagy a te dicsőséged. Köszönjük, hogy imádhatunk téged. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, a jövendő időkben, segíts bennünket a gyülekezeti alkalmainkon. Külön kérünk téged a gyerektáborért, ami majd jövő vasárnap kezdődik. Készítsd el azt is lelkileg, és fizikális dolgokba is, földi dolgok tekintetébe is. Imádkozunk hozzád azért, hogy áld meg a gyülekezeti táborunkat a nyáron. Az ifjúsági tábort is te készítsd el. Köszönjük, Urunk, hogy minden dolgunkat kezedbe tehetjük. Erre biztattál minket, és oda tesszük, és tudjuk, hogy egy hatalmas kézbe tesszük. Hatalmas kézbe. Föl nem tudjuk fogni. Milyen hatalmas kézbe. Köszönjük te néked, hogy ma így együtt lehettünk, és így dicsőíthetünk téged. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert tőle, általa és érte vannak mindenek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időben megtartjuk a bibliaóránkat, most már ilyen erről a témáról fogunk egy kicsit beszélgetni, ami ma is elhangzott. Szeretettel látjuk a testvéreket ezen az alkalmon. Ifjúsági óránk most már hivatalosan nincsen, a hittanórák is leálltak, viszont jövő vasárnap, hogy imádságban is említettem, a gyerektábor elvonul Szokolyára, és ezzel kapcsolatban még annyit hirdetnék a testvéreknek, hogyha valakinek van otthon valami gyümölcse, amit tud erre ennek a tábornak adni, akkor szombaton 5 és 6 óra között hozza el. Akkor van a bepakolás, és akkor ezt még tudjuk használni. Tehát ha valaki gyümölcsöt szeretne, akkor még azt lehet, elfogadjuk, de akkor szombaton 5 és 6 óra között, ne előtte, ne utána, hanem 5 és 6 között hozza be, ha egy mód van rá. Imádságba hordozzuk majd ezt a hetet is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Befejezésül, testvérek, énekeljük a kijelölt éneket, amiből idéztem is a 268. énekünket. Mind a 4 versével énekeljük el, majd utána a magyar himnuszt. A 268. énekünk így kezdődik. Dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot.
More.
himnuszunkat énekeljük. Áldás, békesség!